Amikor minden reggel arra ébredsz, hogy egyre többet ér a kriptoportfóliód, az az egyik legkirályabb érzés. Ezt a Bikapiac eleje óta elég sokan megtapasztalhatták, a korrekcióknál pedig sokan megtapasztalhatták azt is, hogy milyen az, amikor egyfolytában esünk. Beindul a pánik, olvadnak a profitok, eltűnik a nyereség, és egy idő után már a tőkétbe is belemar az esés. A legszomorúbb pedig az az egészben, hogy ilyenkor szinte minden diszkontos, az összes korábban kiszemelt projektet meg tokent sokkal olcsóbban tudnád megvásárolni, de egyszerűen nem tudod, mert nincs likvid tőkéd. Kereskedtem már szinte mindennel, az ETF-ektől elkezdve a határidős piacon át az ausztrál opciós ügyletekig, és sajnos sokkal több profitot hagytam már ott a piacon, mint amit valaha is szeretnék összeszámolni. Arra is rájöttem az elmúlt években, hogy a piacot időzíteni elég nehéz, viszont abban elég jó vagyok, hogy a hullámokat meglovagoljam. Én Schulz Gábor vagyok, a Make It Count csatorna alapítója, ezt a videót pedig azért készítettük, hogy amikor vége van ennek az adott piaci ciklusnak, és visszatérnek a medvék, te úgy állhass fel majd a kriptós pókerasztaltól, hogy tele van az összes zsebed. Ha még nem iratkoztál fel a YouTube csatornánkra, akkor tedd meg most, mert az ilyen oktató videók mellett minden héten új összefoglalóval jelentkezünk, amivel mindig képbe kerülhetsz a legaktuálisabb kriptós történésekkel. Most főleg stratégiákról lesz szó, és bár ezek könnyen megvalósíthatóak, a nehézség mindig abban rejlik, hogy a mentális gátakat kell áttörni, mert hogy a kapzsiság az könnyen legyőzi még a legjobb tervet is, és nagyon nehéz eladni akkor, amikor minden zöld. Ezért, mielőtt belevágunk ezekbe a stratégiákba, álljon itt két jó tanács. Vásárolj akkor, amikor vér folyik az utcákon, és adj el akkor, amikor teljes eufóriában úsznak az emberek. Ennek az állításnak az első fele állítólag Nathan Rothschildtől származik a 19. századból, valaki szerint meg Rockefeller mondta, de akármi is legyen az igazság, biztos, hogy tudtak valamit, mert koruk egyik leggazdagabb emberei voltak. A második részt meg én költöttem hozzá, de lehet, hogy ezt is mondta valaki, a lényegen nem változtat. Eladni akkor érdemes, amikor eufória uralkodik a piacon, és mindenki azt gondolja, hogy most már mindig csak fölfelé fognak menni az árfolyamok. Szóval mutatok pár jó stratégiát, hogy ne csak a belépési pontjaid legyenek tiszták, de az exit stratégiád is legyen nagyon penge. Az első, amivel már biztosan találkoztál, az az, hogy állíts fel profit célokat. A legtöbb kezdő befektető nem rendelkezik célárfolyammal akkor, amikor beszáll, és jellemzően utána se. Úgy pedig nagyon nehéz eltalálni valamit, hogyha azt se tudod, hogy mire lősz. A legjobb, hogyha a saját kutatásaid és esetleg grafikon elemzéseid alapján állítasz fel különféle hipotéziseket. Csak hogy mondjak erre egy valós példát is, a Matic tokennél, a Polygon projektnél sokan elvárják az 5x-et a következő bikapiaci felfutáskor, ami szerintem egyáltalán nem életszerű, mert hogy a valaha volt legmagasabb árfolyam 3 dollár körül alakult, most pedig egynél járunk, úgy, hogy ennél az 1 dolláros árfolyamnál a jelenlegi market cap 10 milliárd dollár körül alakul, és ez azt is jelenti, hogy egy 5x-nél ez 50 milliárd dollár kellene, hogy legyen, ami baromi sok, és nem igazán elképzelhető a jelenlegi fázisban. Viszont azt tudjuk, hogy 1 dollár 20 centnél és 1 dollár 50 centnél is volt már korábban ellenállás, ahonnan visszapattant az árfolyam, és többször is ostromolta már ezeket a szinteket a token. Én kicsivel 1 dollár alatt vásároltam be egy nagyobb mennyiséget, és már most tudom, hogy 1 dollár 20 centnél és 1 dollár 50 centnél is fogok ezekből eladni. A teljes Matic portfólium 15-20%-át fogom likvidálni az első ellenállási szintnél, és legalább ugyanennyi tokent fogok piacra dobni majd az 1 dollár 50 centes árfolyam környékén is. Most ezeket a szinteket tartom a legfontosabbnak, de ahogyan majd halad a piac előre az időben, lehet, hogy ezeket az árfolyamokat is újra kell majd gondolni. Ez egy nagy piaci kapitalizációval rendelkező token, aminek már van bőven track rekordja, így vannak olyan pontok, amihez képest be tudjuk lőni a célárfolyamainkat, viszont vannak olyan tokenek is, ahol ez a track record egyáltalán nem létezik, de ettől függetlenül itt is kellenek célárfolyamok. Itt van például a PEETH vagy PYT, ami tavaly évvégén indult, szóval egy elég friss projektről van szó, és az első bevásárlást 0,4 és 0,5 dollárnál tettem meg, az első profit realizálásra pedig 0,8, majd 0,9 dollárnál 90 centen került sor, a következő célárfolyamom az pedig 1,5-nél, tehát másfél dollárnál található. Ezen az árfolyamon eddig még sosem járt a PEETH, de azt is tudjuk, hogy a másfél dollár az pont egy olyan szint, amire sok befektető és kereskedő fog figyelni, és ezért számíthatunk arra is, hogy ez egyfajta ellenállásként fog működni. A PEETH jelenleg 1,3 milliárd dolláros market cap-el rendelkezik, vagyis egy viszonylag nagy projektről van szó, de vannak olyan projektek is, ahol nagyon kicsi a market cap, és ilyenkor teljesen más stratégiával kell meghatároznunk ezeket a kiszállási vagy célárfolyamokat. Csak hogy egy valós példát is mondjak erre, itt van például a TAS, vagy Tau Accounting System, ami a BitTensor ökoszisztéma egy viszonylag kis projektje. Erről a projektről írtunk cikket és készült videó is, viszont arról nem beszéltem, hogy a célárfolyam meghatározása itt teljesen más elvek szerint történik. Ennek pedig az az oka, hogy itt teljesen más a hozam kockázat arány, mint egy PEETH vagy egy MATIC token esetén. Itt a célárfolyamom az 5x, ami azt jelenti, hogy ha nem hoz legalább egy 5-szörös nyereséget, akkor egyáltalán nem szállok ki a projektből. Persze ehhez az is hozzá tartozik, hogy sokkal-sokkal kisebb a kitettségem, mint az előző két token esetében. És ide kapcsolódik még az a fontos info is, hogy itt nem a tőkémet, hanem a nyereség nyereségét kockáztatom, tehát teljesen más logikával tudok befektetni egy ilyen kockázatos projektbe. Zárásként pedig a célárfolyamokhoz annyit, hogy még egy rossz célárfolyam is sokkal hasznosabb, mint hogyha egyáltalán nem határozol meg semmilyen célárfolyamot. A második jó tanács, hogy Bitcoin all-time high, vagy a valaha volt legmagasabb árfolyam elérése után mindig értékesíts szakaszosan. Ennek az egyik oka az, hogy az all-time high után jellemzően szokott történni valamilyen kisebb korrekció, ilyenkor mindig tudsz profitot zsebre tenni, de ami még ennél is fontosabb az az, hogy így tudsz képezni egy kincstárat, likvid tőkét, amiből tudsz vásárolni a nagyobb visszaeséseknél. Ezeknél az eladásoknál használhatsz rendszeres értékesítést, amikor egyszerűen eladod a portfóliód egy bizonyos százalékát minden héten. Vagy használhatsz egyel komplexebb eladási stratégiát is, például egy dollar cost averaginget, csak itt nem vásárlásra, hanem eladásra. Ilyenkor rendszeres időközönként ugyanolyan értékben likvidálsz pozíciót a portfóliódból, attól függetlenül, hogy lefelé vagy fölfelé mozog a piac. Ezzel csökkented a kockázatodat is, de ami még fontosabb, csökkented a mentális nyomást is, amit rád helyez a piac, és a legjobb az, hogy nem kell rajta gondolkodnod, mert kb. Előre be tudod állítani az egész stratégiát. A harmadik fontos dolog a stop loss, vagy a veszteségek menedzselése. Ez a már előbb is említett profit realizálási célárfolyam másik vagy második része, és a tapasztalat az, hogy megdöbbentően kevesen használnak stop loss-t a jelenlegi piacon is, pedig a CEX-eknél nagyon sok lehetőség van erre, például már van trailing stop is a legtöbb ilyen platformnál. Ez egyrészt védi a portfóliód értékét, másrészt pedig nyugalmat fog adni neked, mert egyfajta védőhálót fog képezni a tőkét körül. És az én tapasztalatom az, hogy ez az utóbbi nagyon hasznos, mert tiszta fejjel tudsz sokkal jobb döntéseket hozni. Meghatározhat stop lossokat a saját kockázat tűrésed vagy kockázatvállalásod alapján, például mondhatod azt, hogy a teljes portfóliódnak a 25%-át vagy hajlandó kockáztatni, de szerintem ennél egyel profibb, hogyha saját teóriákat állítasz fel, és ezeknek a teóriáknak az alapján határozod meg a különféle kiszállási szinteket. Itt van például a Celestia vagy TIA token, amit decemberben kezdtem el vásárolni, 8-10 dolláros átlagárfolyamon, és azóta járt már az árfolyam 20 dollár környékén is, ami miatt volt jelentősebb profitrealizálás, a stop loss-t pedig éppen miatt 15 dollárra állítottam. Ebből is láthatod, hogy a stop loss meghatározásnál a grafikon és a korábbi árfolyam mozgások elemzése nagy segítség lehet. És ahogyan láthatod, ezt a 15 dolláros stop loss árfolyamot elérte a TIA, és emiatt az egész pozíciómat automatikusan értékesítettem. Persze ez nem jelenti azt, hogy később még nem fogok vásárolni TIA tokeneket. A sima stop losshoz hasonlóan használhatod a trailing stop vagy követő veszteségvágó megbízást is. Ilyenkor jellemzően meg tudod óvni a nyereséged nagy részét, de az én tapasztalatom az, hogy nem szabad nagyon szűkre hagyni ezeket a trailing stopokat, mert nagyon sok profitot fogsz az asztalon hagyni. Például az Avalanche projekt évek tokenjéből több fázisban is vásároltam, és egészen 60 dollárig lőtt ki az árfolyam, amihez egy 20%-os trailing stop megbízást is beállítottam. Ez pedig azt jelenti, hogy az egész évek portfóliómat kb. 48 dollár környékén fogja értékesíteni a rendszer. Ez már egy viszonylag tág trailing stop volt, és eretnekség, de van olyan, hogy egyáltalán nem állítok be stop loss-t, ennek is megvan az oka. Például a már előbb is említett TAO Accounting Systemnél nem igazán van értelme trailing stopot vagy sima stop loss beállítani, mert egyszerűen túl volatilis hozzá az árfolyam. Ez egy high risk, high reward befektetés, és fel vagyok rá készülve, hogy elbukom az egész befektetett tőkémet, viszont éppen miatt nem is realizálok a nyereségből, amíg legalább az 5x-et el nem érjük. Összefoglalva, a stop loss szerintem baromi fontos, de nem szabad eszetlenül és minden esetben használni, mert hogy pont ki fogjuk hagyni azokat a nagy emelkedéseket és azokat a nagy nyereségeket, ami miatt érdemes a kriptóval kockáztatni a pénzünket. A negyedik jó tanács, hogy ne keresked túl magad. Ez egy olyan hiba, amiben nem csak a kezdők esnek bele, és a profit realizálás után egyből elkezdik keresni, hogy mibe lehetne visszaforgatni a nyereséget. A tanácsom az, hogy hagyj mindig száraz puskaport a nagyobb visszaesésekre, ezt pedig csak úgy tudod megtenni, hogyha nem fektetsz be instant minden nyereséget újra. Amikor a bitcoin 10-20%-ot esik, az altcoinok pedig akár 30-50%-ot is korrigálnak, és te ekkor vásárolsz, ezek a bevásárlások, ezek a beszállások baromi sokat jelentenek majd a Bika piac későbbi szakaszában. Ezen a szakaszon elég sok Solanát vásároltam, átlag árfolyamon $89, és egészen $200-ig rallizott az árfolyam, közben pedig elég sokszor tudtam profitot realizálni, és ezt az egész stratégiát nem tudtam volna alkalmazni, hogyha január végén nincs szabadon liquid stablecoin készletem. A memecoinok tengerében meg a hype közepette nagyon nehéz megállni azt, hogy ne fektess be újra és újra az összes nyereséged, mert ilyenkor dolgozik legjobban a FOMO, és mindig úgy érzed, hogy kimaradsz a következő nagy nyerőből. Ez van még, hogy velem is megesik, de ilyenkor érdemes belegondolnod abba, hogy ha még tegnap nem tudtál semmit erről a projektről, akkor most mennyire felelős befektetési döntés az, hogy belevásárolsz. Nem kell kapkodni, a kriptóban az egyik legjobb dolog az, hogy újra és újra ad lehetőséget a piac a jó beszállóhoz. Sokkal fontosabb az, hogy megőrizd a tőkét, és lehetőleg a nyereséged is, mint az, hogy benne legyél az épp aktuális őrületben, sőt, ilyenkor még könnyebben hibáznak az emberek, ami sokszor ahhoz vezet, hogy végül ellopják a kriptójukat, szóval ezt érdemes messze elkerülni. Eddig nagyon gyakorlatias dolgokról volt szó, most egy kicsit följebb emelkedünk, és megnézzük azt, hogy milyen jelzéseket adhat a piac, amire érdemes figyelnünk akkor, hogyha keressük a tökéletes kiszállót. Mert tök jó, hogyha vannak célárfolyamaid, és dolgozik a stop-loss stratégiád, de minden terv borul, ha például összeomlik az FTX, vagy bekressel a Terra Luna. Ezek extrém esetek, közvetlen közelről nézhettük azt, hogy hogyan dominálják le a piacot azok a hírek, amik a különféle csődökről meg összeomlásokról szólnak. Teljesen mindegy volt, hogy ki milyen technológián dolgozik, fundamentálisan mennyire jó a projekt, mekkora bevételt csinált, vagy éppen kifektetett be az adott tokenbe, egyszerűen az emberek ki akartak szállni minél gyorsabban. Ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, és érdemes monitorozni az olyan platformokat, mint például a Twitter, de vannak olyan esetek is, olyan események, amelyekre fel tudunk készülni, hogyha keressük a megfelelő jeleket a piacon. Ez a téma egy egész külön videót érdemelne, de most legyen itt csak felsorolás szerűen. Ilyen például, hogyha az Ethereum gas fee vagy tranzakciós költség 150 gwei felé emelkedik, például 2021 márciusában ez 210 fölött járt, októberben pedig 157 volt akkor, amikor a piac a csúcsra volt járatva. Egyébként ilyen gas fee trackert vagy gas fee költségkövetőt találsz a leírásban. A második ilyen esemény a bitcoin felezés után eltelt idő. Például a Pantera Capital kutatásai alapján jellemzően 480 nappal a bitcoin felezés után szoktuk elérni a piaci csúcsot, ami most azt jelenti, hogy 2025. augusztusára érdemes figyelni. Az ő tipjük pont olyan jó, mint bárki másé, ettől függetlenül ezt az időpontot érdemes bevésni a naptáradba. Ilyen esemény lehet még például a kriptóval foglalkozó cégek valós tőzsdére lépése vagy IPO-ja. Ilyen volt az előző Bika piacon, amikor a Coinbase elindította az IPO-ját, és már most lehet látni, hogy tucatnyi más kriptóval foglalkozó cég készül ugyanerre a közeljövőben, például bányász cégek, meg kriptobefektetési alapok. Figyelj arra is, hogyha az Ethereum Foundation értékesít a saját Ethereum készleteiből. 2017. decemberében 131 millió dollárnyi Ethereumot adtak el, 2021. májusában 123 milliót értékesítettek, és november 11-én 95 millió dollárnyit egy nappal a Bitcoin all-time high után. Nem tudom, milyen orákulum dolgozik náluk, de rájuk biztos, hogy érdemes figyelni. Erről is beszéltem már korábban, de az is egy jó jel a kiszállóra, hogyha már nem csak a nagy tech cégek, mint a SpaceX, a Tesla vagy a Reddit próbálnak betárazni kriptóból, de a hagyományos nagy vállalatok is elkezdenek bitcoint vásárolni. Emellett érdemes szorosan figyelemmel követni az egész risk-taking szektort, mert jó eséllyel ez lesz a következő Black Swan esemény kiváltója. Viszont ahogyan az FTX és a Terra Luna esetén is volt, itt is lesznek előjelek, mielőtt megtörténne az összeomlás. Az ultimate piaci csúcsjel pedig számomra az lenne, hogyha az amerikai kormányzat is elkezdene bitcoint vásárolni, akár az aranyfedezetük terhére. Ez most még elképzelhetetlennek tűnik, de nézzük majd vissza ezt a videót 1-2 év múlva. A következő az egyik legjobb tanács szerintem, ez pedig az, hogy ne félj újra tervezni. Van egy mondás, miszerint egyetlen terv sem éli túl az ellenséggel való első találkozást. Ez pedig a kriptopiacra halmozottan érvényes, főleg, hogy olyan túlfűtött hangulatban zajlik a kereskedés, mint amilyen most is van. Az tök jó, hogyha van saját narratívád, de ne félj ezt challenge-elni, és ne félj attól se, hogyha áthelyezed magad a másik oldalra, és próbálsz benne hibát találni. Legyél baromi rugalmas, az egódat meg próbáld meg kint hagyni az ajtó előtt, mert egy csomó pénzt bukhatsz miatta. Ez pedig igaz stratégiákra és projektekre is. Nekem is vannak kedvenc tokenjeim és kriptóim, de gondolkodás nélkül szabadulok meg tőlük abban a pillanatban, amikor úgy gondolom, hogy már nem éri meg őket tartani. Persze lesznek majd, akiknek nem tetszik az, amit csinálsz, de egyrészt nem kell mindenkinek elmondanod, hogy mit és miért teszel, másrészt kit érdekel, hogyha a Discordon valaki paperhandnek nevez, a te pénzed, a te döntésed igazából senkinek semmilyen köze nincs hozzá. A Bika piacon eddig kétszer alakítottam át jelentősen a portfóliómat, az első eset az volt, amikor a bitcoinjaimat értékesítettem és szinte mindent Ethereumra váltottam, mert azt gondoltam, hogy ez jobban fog teljesíteni, és a risk-taking narratíva, illetve az airdropok miatt úgy tűnik, hogy ez a stratégia működik is. A második nagy átalakítás pedig az volt, amikor sokkal jelentősebb kitettséget vállaltam az AI és kriptogaming szektorban, ezt majd még most látjuk meg, hogy mennyire működik. És ha belegondolsz, ez tök érthető is, a piac folyamatosan változik, ciklusok jönnek és mennek, miniciklusok váltják egymást, nagyon fura is lenne, hogyha mindig ugyanazzal a stratégiával kellene befektetned, megkereskedned. Az utolsó jó tanács, hogy próbálj mindent dokumentálni. Valahogy. Mióta ezeket a videókat készítjük, sokkal jobban vissza tudom követni, hogy mit és miért csináltam. Látom a hibákat, a kihagyott lehetőségeket, és emiatt sokkal gyorsabban tanulok, és sokkal többet, mint korábban bármikor. Sajnos minden ember agya így van húzalozva, ezért próbálj meg minél többet dokumentálni a kriptós utazásodból, és időről időre visszanézni, hogy mit és miért csináltál, aztán meg levonni ebből az egészből a tanulságot. Például az utolsó nagy korrekció még a vérnyomásom sem emelte meg különösebben, mert hogy emlékeztem, hogy 2 évvel ezelőtt mit kellett volna tennem, most pedig pont ezt a stratégiát követem. Ha pedig szeretném összefogni azt az egészet, amiről eddig szó volt, akkor a legjobb tanács, hogy legyen valamilyen terved, és már is verni fogod a kripto befektetők 90%-át, meg az intézményi befektetők nagy részét. Inkább legyen kisebb nyereséged, de az a fontos, hogy maradj életben, ne ugorj bele félkész stratégiákba, meg hype-okba, főleg, hogyha kezdő vagy. Viszont, hogyha alaposan meggyőződtél arról, hogy helyes az, amit csinálni akarsz, akkor ne óvatoskodj, főleg ne akkor, hogyha nyereségből dolgozol. Próbáld meg élvezni ezt az egész kriptós utazást, és olyan projektekkel meg szektorokkal foglalkozni, amik tényleg érdekelnek. Nekem például ez a kriptogaming és az AI, újabban pedig a DeFi is. Emellett érdemes olyan közösségekhez csatlakoznod, ahol hasonló gondolkozású emberekkel találkozhatsz és jól érzed magad, ilyen például nálunk is a Discord, amihez találsz linket a leírásban. Köszi, hogy megnézted ezt a videót, remélem hasznos volt, ha nem tetted, akkor még iratkozz föl, és találkozunk a következőben. Get away, feeling kinda reckless when you're here with me.